Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szűcs Anitát, Franciaország szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát sok minden történt az elmúlt néhány napban is Franciaországban. Több miniszter távozása nyomán, mondhatjuk talán, hogy kisebb fajta kormányválság alakult ki. Emmanuel Macron lehet, hogy egy nagyobb kormány átalakításra készül, vagy hát kényszerül a jelenlegi helyzetben, mindeközben pedig tízezrek vonultak az utcákra a héten tiltakozva a reformprogram, a Macronhoz köthető reformprogram ellen, sőt, hát a párizsi demonstráción még véres incidensek is voltak. Kezdjük talán ezekkel a tüntetésekkel. Ugye az őszi politikai szezon kezdet óta ez volt a szakszervezetek első nagyobb megmozdulása. Egyébként mintegy 100 városban voltak tüntetések, és országosan Franciaország szerte állítva 200 000-nél is többen vonultak az utcákra. Mi az, ami már a sorozatos tüntetések kiváltó oka lehet, mert tavasszal is számos demonstráció volt a Macron reformprogramja ellen?
Hát a tavaszi tüntetés sorozatnak az oka az a munkaerőpiaci törvényeknek a bevezetése volt, amit a kormány nagyon határozottan és lendületesen keresztül is vitt. Azután volt egy kis szünet, és ma volt az első nap, hogy megkezdték a nyugdíjreformnak a felvázolását. A nyugdíjreform az Franciaországban, ami hát másik olyan terület, ami politikai öngyilkosság általában hozzányúlni.
De a mostani legutóbbi tüntetés sorozat az már a nyugdíjreformnak szólt, vagy a tervezett nyugdíjreformnak?
Így van, tehát ez az a következő lépés, ami mozgatja meg a szakszervezetet, erre készült a szakszervezet, és a kormány ma jelentette be a nyugdíjreformnak a várható lépéseit. Ez egy hosszas reform folyamat lesz, ugye ez most csak egy javaslat a kormány részéről. Ennek a javaslatnak a megtárgyalására hívja majd be a szakszervezeteket, a munkaadókat megtárgyalni, utána a parlament elé kerül, és a tervezett reform szerint az első, az életbe lépés az 2025-ben lesz, tehát ez egy elhúzódó folyamatnak az első lépése még, de ez az a másik nagy ügy, ami a francia társadalom számára egy kimondottan fontos ügy.
És mit tartalmazna ez a nyugdíjreform, vagy mi váltotta ki a tiltakozó
urának? Nagy meglepetéseket nem. Ugye Macron már az elnöki programjában azt ígérte, hogy Franciaországban jelenleg 42 nyugdíjrendszer van, különböző nyugdíjrendszer van életben, párhuzamosan. Sokszor ellentmondanak egymásnak, nem követhető pontosan, tehát az első nagy lépés számára az, hogy ezeket egyetlen egy általános nagy nyugdíjtervezetté teszi össze. A franciák számára ez megint a szociális vívmányoknak az a pontja, amiből nem szeretnének semmiképpen engedni. A másik, tehát az egységesítésnek a lépéseiben, itt az egyik legkényesebb kérdés a közszférának és a versenyszférának az egy kalap aláhozása. A másik kényes kérdés pedig a nyugdíjaknak a maximalizálása. Ez megint nem tűnik egy alacsony összegnek, legalábbis így magyar szemmel, ugye azt mondja ki a jelenlegi javaslat, hogy évi 120 000 euróban maximalizálná a nyugdíjakat, a megkapható nyugdíjakat a kormány.
Egyébként ezeknek a macroni reformoknak milyen a politikai támogatottsága? Én azt olvastam valahol, hogy annak ellenére, hogy tízezrek vonulnak az utcára tiltakozva a reformok végigvitele ellen, állítólag a parlamentben a hagyományos jobb és baloldali pártok jó része azért odaállt a reformok mellé, vagy támogatja a reformok egy részét.
Ez így van. Ez a megválasztásának a körülményeivel is magyarázható Macronnak, hiszen a macroni politika alapvetően ugye nem egy saját hátországra támaszkodik, hanem tulajdonképpen elcsipekedett szavazókat a jobb és baloldalról.
Hát egy mozgalomból indult, és egy mozgalomból alakult aztán párt.
És én ezzel nem is beszélnék kormányválságról alapvetően, még akkor is, hogyha átalakítás zajlik a kormányban, ugye ez egy hát megszokott francia recept népszerűségvesztés esetén, hanem azt kell látni, hogy van egy nagyon erős elnöki program, és amögött van egy nagyon biztos parlamenti támogatás, ugye az 577 mandátumból 329 helyet vitt az En Marche és szövetségesei, és nagyon sok kérdésben, gazdaságpolitikai kérdésben a republikánusok, tehát a konzervatív párt tudja támogatni egyes kérdésekben, a társadalompolitikai kérdésekben pedig általában baloldali szavazókat tud még behozni Macron. Tehát van egy olyan biztos parlamenti többsége, még akkor is, hogyha nem támogatja őt senki, csak a szövetségesei, amivel nem probléma az elnöki programnak a keresztülvitele. A probléma az a társadalmi támogatottság lesz, hogy hogyan fogadja ezt az átlagos szavazópolgár. És ugye ez az, amit látunk a népszerűségvesztésnél. A népszerűségvesztés az egy nagyon összetett kérdéssé vált most Franciaországban, mert hagyományosan ugye akkor érdekes, hogyha bizonytalan a végrehajtó hatalomnak a helyzete. Most itt erről nincs szó Franciaországban. Tehát azért lehet érdekes, mert a különböző választásokon látjuk az erőviszonyokat, hogy hogy alakulnak. Az európai parlamenti választás lesz a következő, azután 2020-ban önkormányzati választások lesznek Franciaországban. De Franciaországban most belépett egy harmadik tényező, ami miatt a népszerűség az érdekes lehet. Méghozzá azt, hogy hogy Macronnak ilyen különleges helyzete van. Hagyományosan a francia politikai intézményrendszer úgy épül föl, hogy a politikai pártok, a parlament, az egy úgynevezett racionalizált parlamenti rendszerben működik, azaz a hatalomnak nem ez a fóruma, hanem a hatalomnak a gyakorlója és letéteményes ez a köztársasági elnök, illetve a végrehajtó hatalom a kormány együttesen. Tehát a parlamentnek nincs túl tág tere az ötödik köztársaság intézményeiben, és azért hagyományosan úgy épülnek fel a parlamenti pártok, hogy az elnök személyének a kitermelésére épülnek föl. Ezért borzasztó fontos az ő támogatottságuk, anyagi támogatás, az állami támogatások, a finanszírozások rendszere. Macronnak nem volt ilyen. Tehát ő egy történelmi anomália, ha lehet ilyet mondani, nyomán robban be egy mozgalomból, nincs is párt, ami kitermelje, nincs mögötte intézményrendszer, nincs mögötte aktivista, mozgósítható ember, illetve hát szavazói háttér és bástya, és ez egy iszonyatos nagy küzdelem számára, hogy a parlamentben megtartsa ezt a fajta szavazói bázist. Tehát tulajdonképpen a népszerűség, azt nem mondom, hogy kiváltja, de nagyon nagy teret kap, hogy helyettesítse ezt az infrastrukturális hiányt, ami itt a politikai intézményrendszerben.
Azzal beállt. Viszont, hogy ez a népszerűség most megbillent, mert ugye mondják, hogy a francia politikusok vezető pozícióban viszonylag hamar amortizálódnak, de hát állítólag Emmanuel Macron az elődjénél az egyébként olyan szürke eminenciásnak tűnő Francia Hollanda is gyorsabban veszítette el a népszerűségét, hát gyakorlatilag bő egy év alatt, vagy másfél év alatt, pedig hát az indulása az mondhatjuk, hogy valóban üstökösszerű volt Macronnak.
Ez így van, viszont amikor megválasztották, akkor ugye a kétfordulós választási rendszerből adódóan a második fordulóban, mert nagyon sokan nem önmaga és a programja miatt szavaztak rá, hanem ez a
kiábrándultság volt a baloldali, hagyományos baloldali pártokból is, meg a hagyományos jobboldali.
Így van, tehát ott volt egy űr, egy olyan anomália, ami nem szokott lenni, hogy a hagyományosan erős jobboldali párt az szinte összeomlott a Fillon botrányok nyomán. A szocialista párt az megint dezintegrálódott, ő folytatja is ezt a dezintegrációt, és kiestek ezek a hagyományos erőviszonyok, tehát ott valóban kialakult egy politikai űr. A népszerűségvesztés pedig nem csak ennek szól, tehát ott van egy nagyon erős lépése annak, hogy nagyon nagy arányban és lendületesen kezdi meg a saját reformjait, amik egyáltalán nem társadalombarát reformok, abban a tekintetben, hogy óriási politikai csontvázakhoz nyúl hozzá, olyan kérdésekhez nyúl hozzá, mert sorra buktak bele az elődjei, és politikai öngyilkosságnak számít. Tehát itt egy nagyon gyors haladás van. És ugye nyilván jobb oldalról nem túl, tehát a jobb oldalról azt látják, hogy nem túl jobb oldali az elnök, bal oldalról nem túl bal oldali, ezek a szavazók szivárognak el. Most úgy tűnik, hogy a jobb oldalról kevésbé. Tehát jóval nagyobb a bal oldali remozsolódás. Ennek a csúcsa volt Gérard Collomb-nak, a belügyminiszternek a lemondása, aki ugye a kelet-franciaországi szavazóknak a többségét tudja mozgósítani. Ez egy nagyon nagy veszteség volt Macron számára. És hát a népszerűségvesztésben benne van az elnöki stílus is, amit minden elnök személyesen épít maga köré, tudatosan épít. Macron is egy olyan imidzset épít maga köré, ami a baloldali szavazók számára nem túl szimpatikus.
De mi ez a stílus egyébként? Mert én azt olvastam, azt írják Macronról, hogy hát persze elég határozott és eltökélt, és eltökéltnek látszik a tekintetben, hogy végigviszi ezeket a reformokat. Egyébként éppen a tüntetések kapcsán azt nyilatkozta, hogy ő nem a felmérések vagy a tüntetések fényében akar elnök lenni, mert azt már sokan megcsinálták, hanem egész egyszerűen végig fogja vinni azt, amit eltervezett. De hogy a stílusra visszatérve, ugye van egy olyasfajta vélekedés, hogy Macron azért nehezen tűrje az ellenállást, vagy az ellentmondást, a különböző véleményeket, viszont igencsak vegyes összetételű a kormány, amivel dolgozik. Ráadásul a legtöbb miniszter, akiknek egy része most ugye már távozott is, politikai tapasztalatok nélkül került a kormányba, hiszen ez egy technokrata kormány. Tehát a stílus, a macroni stílus, ez hogyan írható le?
Legfőbb vádpont Macron ellen, amit folyamatosan hallunk a sajtóban, és egyre több és nagyobb tere van ennek, ez a monarchikus stílusa, ez a királyi stílus, amit ő felvett. Ez több részből áll, és több összetevőből lehet ezt megérteni talán. Az egyik az, hogy az 5. köztársaságban a már de Gaulle óta a köztársasági elnöknek a személye, az egész Franciaországot reprezentálja. A köztársasági elnöknek és a végrehajtó hatalomnak a viszonya, a kormánynak a viszonya, ez egy nagyon sajátos viszony. A kormány az tulajdonképpen de Gaulle-nak az eredeti szándékai szerint implementálja az elnöki víziót, tehát lefordítja a gyakorlati operatív lépésekre. De Gaulle maga az 50-es években miniszterek látogatja a kormányüléseket, és rászól miniszterekre kioktató módon arra, hogy milyen politikát képviselhetnek, és milyen véleményt, és miért nem. Itt nagyon sok mindent visz át Macron. Tehát Macron a de Gaulle-i rendszert újítja meg egyrészt, másrészt pedig a nagy elődei között ott kell említeni Giscard, akinek ugyanaz az imidzse volt, mint egy szándékosan épített imidzs, mint Macronnak, tehát egy fiatalos, rendületes elnök. Ugye Giscard d'Estaing 74-től 81-ig volt a francia köztársaság elnöke, és akkor Kennedy volt az, aki nagyon meghatározta a világpolitikát. Ugyanezt a fiatalos lendületet.
Meg a stílust is hozta.
Így van, hozta, és nagyon sokat vártak ettől. Tehát a stílustól magától volt egy olyan kép, hogy ez az ember képes megújítani Franciaországot. Ezt hozza megint Macron is. Ugyanakkor Giscardról nagyon hamar kiderült, hogy ezt a monarchikus stílust szereti. Szinte egy az egyben leképeződése Macron is a Giscardi lendületnek és a hibáknak, ugye Giscardnak ez volt a bukásának is az egyik oka. Tehát az image építés az fontos, az elnöknél üzenete van. Ez a jobb oldali szavazóknál nem olyan nagy probléma, ez a nagyon koncentrált hatalmat tükröző az államnak a nagyságát, a franciáknál a nagyság, a grandeur, az egy meghatározó kategória, hangsúlyozó elnöki szerep. A jobb oldal már egy sokkal egalitáriusabb elnököt szeret, ők ugye de Gaulle-ra hivatkozva egy másik példát hoznak, hogy de Gaulle maga fizette a nyári szabadságát, például nem támaszkodott ilyen mértékben az állami büdzsére, mint ahogy Macronnál látjuk, hogy a botrányoknak ez az egyik forrása, hogy például a Macron házas pár az Élysée palotának, az elnöki palotának, a rezidenciájának felújítja az étkészleteit, és ez félmillió euróba kerül, mert minden egyes gyalogot újra kell festeni.
Szóba került az imént már a kormány átalakítás, ami most napirenden van Franciaországban. Úgy volt, hogy ez már a hét első felében esetleg megtörténik, de most a hét végére tolódott, hiszen Macron éppen most elutazott Örményországba. Ugye több miniszter is jelezte a távozási szándékát, de ahogy ön is említette, a belügyminiszter lemondása hát tette föl az íre a pontot, és sokan azt mondták akkor, hogy hát ezzel válságba sodorta a kabinetet. Bár az imént ugye hallhattuk, hogy ön szerint azért nem lehet kormányválságról beszélni. De azért ez különösen fontos, mert hogy nem csak belügyminiszter volt, de Macron egyik legfőbb politikai szövetségese, és ráadásul az egyik, hát talán mondhatjuk azt, hogy ez egyik legkényesebb tárcát vezette, hiszen Franciaországban továbbra is a legmagasabb fokozatú terrorfenyegetettség van érvényben, és ezt megelőzően egy másik nagyon népszerű személyiség is távozott, a környezetvédelmi miniszter, aki érdekes módon egy élő rádióműsorban jelentette be a lemondását, egy kész helyzet elé állítva ezzel Macront. gyakorlatilag üzenve Macronnak. Mi is történt, vagy mi is történik a miniszterekkel, ahogy így hullanak ki a kormányból?
A kormány átalakításra visszatérve csak egy mondatban, az egy megszokott francia lecet de Gaulle-óta az ötödik köztársaságnak. Ez egy hagyományos formulája, hogy amikor az elnöki program népszerűségvesztésben van az elnökkel együtt, akkor van egy kormány átszervezés, amitől ez a népszerűség új lendületet is kaphat akár. Tehát valahogy a felelősséget a kormány veszi el az elnöki programnak, vagy az elnöknek a népszerűség vesztéséért. Tehát én ezzel nem tartom ezt egy intézményes válságnak, vagy intézményes problémának. Most is ezt látjuk Franciaországban. Az, hogy a minisztereknek a lecserélődése ilyen mértékű, az valami egy nagyon érdekes folyamat, hogy Colombnál teljesen más okai vannak, mint Nicolas Hulot-ra utalt az előbb a környezetvédelmi miniszterre, aki valóban ilyen teljesen szokatlan formáját választotta a lemondásnak. Macron maga is megdöbbent, állítólag a felesége nem tudta.
Lehet, hogy éppen hallgatta a rádiót. És...
Finországban volt, úgyhogy látni lehet, amikor nyilatkozik az arcán ezt a valós megdöbbenést, ami volt. Igen, ahogy ön is mondta, Nicolas Hulot az egyik megtestesítője annak a típusú aktivistának, aki az Ammásot, Macron elnöknek a pártját viszi, aki egy szakpolitikai területről jött. Nicolas Hulot egy népszerű tévés műsorvezető volt, egy környezetvédelmi aktivista, mindenki ismeri a nevét Franciaországban, és rengeteget tett a környezetnek a megújulásáért. Rengeteg elnök próbálta már őt hatalomra hívni, Sarközitől Chirac, Sarközi, Hollande, mindenkinek neki nemet mondott, Macronnak nem mondott nevet, és felértékelődött mindeközben a környezetvédelem kérdése a francia választóknak a körében. Tehát egy borzasztóan kiemelt, fontos kérdés.
Korábban nem volt így? Tehát korábban nem volt ennyire központi
tehát egy
kérdés.
10 évvel ezelőtt nem, a választói magatartásban ezt nem mértük ennyire fontosnak, ez inkább a németekre volt jellemző, most ez hihetetlen módon felértékelődött Franciaországban. És Nicolas Hulotnak olyan várakozásai voltak, és felé is olyan várakozások voltak a környezetaktivisták részéről, ami egy nagyon nagy mértékű nem is reformot, hanem forradalmat igényelt volna. És itt bizony egy látszik az, hogy aki nem a politikának a viszonyai közül jött, hanem belecsöppen a politikának a hatalmi játékaiba, hogy milyen lépésenként, milyen alkukból mit lehet megvalósítani, az bizony keveselte ezt a változást, és valóban azt látszik, hogy a francia zöldek, a francia szélesebb értelemben, a francia baloldal részéről egy nagyon-nagyon elégedetlenség volt a környezetvédelmi reformokkal szemben. Ugye ez a nyár a franciák számára környezeti szempontból katasztrofális volt a viharokkal, a meleggel együtt jött a széndioxid kibocsátásnak a növekedése, tehát ezek mind olyan tényezők voltak, ami erősítette a francia választópolgárt, vagy ez a téma bizony fontos.
Milyen arányú lehet egyébként ez a mostani kormány átalakítás? Ugye korábban emlegettek 7-8 tárcát is. Tegnap egyébként a nemzetgyűlés elnöke, aki ugyancsak közel áll Emmanuel Macronhoz, azt mondta, hogy nem lesz jelentősebb mértékű a kormány átalakítás. De azért az érdekes, hogy lehetett olvasni olyan elemzői véleményeket a sajtóban, hogy Macron azért nincs könnyű helyzetben, ha az elképzelésének megfelelő új kormányt szeretne látni, mert hogy többen állítólag már vissza is utasították a megkereséseket, elsősorban a belügyminiszteri posztra vonatkozóan.
Nincs könnyű helyzetben, mert ez egy szimbolikus kormány volt, amikor indult. Tehát nagyon vigyázott Macron arra, hogy ugyanolyan számú civil legyen benne, szakpolitikus legyen benne, mint amennyi valós politikus, politikát gyakorló ember, ugyanannyi férfi, mint nő, tehát ezzel valamiféle forradalmat, szimbolikus jelentőséget, üzenetet vitt át a francia választó felé.
Csak ugye hiány voltak a politikai kormány tapasztalatoknak.
Igen, nagyon
ezek
sok
a tárcavezető.
Igen, látszott, és ugye több mással is, kulturális miniszterrel is, és vannak botrány problémái. De én azt gondolom, hogy akármilyen mértékű lesz a változás, ugye ezt érdekes mindig találgatni, hogy vajon milyen mértékben. Emögött a politikáknak a jelentős változásáról nem lehet beszélni, tehát ebben a tükörben nem biztos, hogy a személyeknek a változása lesz érdekes, hiszen Nicolas Hulot esetében is azt láttuk a környezetvédelemnél, hogy hiába jön egy új arc, ugyanazt a politikát viszi tovább.
Beszéltünk egy kicsit érintőlegesen az alkotmányos szisztémáról, de azért az érdekes lehet talán egy kitérőt tenni, hogy ez a fajta elnöki rendszer, amiről már szót ejtettünk, ez mennyire elős, vagy egyáltalán mennyire működőképes Franciaországban. Éppen a napokban volt egy nagyobb arányú közvéleménykutatás, amelyből az derült ki, hogy a franciák többsége, jelentős része meghaladottnak ítéli a De Gaulle idején, éppen most 60 évvel ezelőtt bevezetett elnöki rendszert, és nagyon sokan tartják úgy, hogy hatékonyabb működést eredményezne egy klasszikus parlamenti szisztéma vagy parlamenti rendszer.
Igen, ez körülbelül 60% a franciáknak, hogyha jól emlékszem itt a felmérésben. Ez egy örökzöld téma, és általában megint a baloldalnak ez a folyamatos napirendjén lévő téma, hogy a parlamenti rendszer felé kellene eltolni a rendszernek a működését, és az elnöktől visszavenni ezt a hatalom koncentrációt, ami most a kezében tömörül.
De a baloldal most is e felé hajlik? Mert mintha én arra emlékeznék, hogy persze a baloldal annak idején támadta ezt a szisztémát, de aztán amikor a szocialista François Mitterrand volt az elnöki poszton, akkor azért megbarátkoztak ezzel az elnöki rendszerrel. Ráadásul ez egy elég hosszú időszak volt.
Igen, az volt az utolsó nagy kérdés, hogy nagyon legitimálható De Gaulle nélkül a De Gaulle-i rendszer, ami az ő személyére épült fel, és Mitterrand abszolút legitimálta, hiszen egy nagyon hasonló karakter volt. Ugyanakkor Mitterrand után visszajönnek ezek a kikérdések, és folyamatosan napirenden vannak. Ugye a francia politikában is láttuk is lépéseket arra, hogy a parlamentnek nagyobb szerepet szánnának, vagy növelnék a parlamenti jogkereket, amikor a különböző...
De van is, ugye, ha jól emlékszem, akkor a Macronnak is van egy alkotmánymódosítási reformterve, ami azért a képviselői helyek számát is érinteni, tehát vannak ilyen elképzelések.
Az nagyban csökkenti, igen, az 577 mandátumot most lecsökkenteni arányosan, tehát karcsúsítaná az államot, egy versenyképesebb, karcsúbb államot szeretne Macron. Egyelőre ez most áll, ez az alkotmányreform, most kezdték el újra tárgyalni, ez egy másik botrány miatt, amit még nem említettünk, ez a Alexandre Benal, a Macronnak a testőre keveredett egy botrányba, és amiatt függesztették fel ennek a tárgyalását. Ott is izgalmas kérdések várhatók. Valóban Macron erre fele vinnie. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a franciáknak ha mindig jönnek ilyen felmérések, a franciáknak a többsége nem érzi problémának önmagában az elnöki rendszert. Macronnak a személyes stílusa, az elmúlt időknek a botránya viszont újra előtérbe hozza ezt a példát. Tehát ez a felmérés önmagában akkor lesz majd érdekes, amikor majd újra és újra ugyanezt a tendenciát fogjuk látni.
Tehát tulajdonképpen ez most megint csak Macron népszerűség vesztésével állítható párhuzamba? Vagy erre
azt mondanánk, hogy csak azzal az nem lenne igaz. A fiatal generációnak már van egy nemzedéke, aki inkább a parlamentáris rendszer fele menne el. Tehát aki a nagyobb egyenlőségnek a zálogát a parlamenti rendszerben látja. Tehát ez egy érdekes, hogy hosszú távon majd ez a szavazói viselkedés, magatartás mire fog jutni.
Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.